Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 23. Zsoltárunk első versét. A 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljunk helyet, testvéreim! És készülve a presbiter testvéreink fogadalom tételére, a 370. énekünket énekeljük. A 370. énekünket mind három versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: jöv el, Szentlélek, Úristen, töltsd be szíveinket éppen.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, leborulva imádunk téged. Téged, aki alkottad ezt a mindenséget, aki gondját viseled, aki megváltót küldtél az ellened lázadt embernek, hogy kiszabadulhasson általa a bűneiből. Dicsőítünk téged, hogy választottaid, összegyűjtöd az egész történelem folyamán, és egykor a te egyházadat a dicsőségbe viszed, és ott lehetnek majd az új égen és az új földön. Magasztalunk téged, aki újjáteremted ezt az egész mindenséget. Kérünk téged arra, hogy most szólíts meg bennünket, és add, hogy meghallhassuk a te üzenetedet. Kérünk arra, Urunk, hogy így tedd a mi összejövetelünket Isten tiszteletté. Ha te meg nem szólalsz, ha csak emberi szó hangzik, Isten tiszteletünk csak egy emberi összejövetel. Egyedül a te szavad teszi Isten tiszteletté. Te formálsz bennünket imádóiddá, igazi hódolóiddá, a te szerelmeseiddé. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy végezd ezt el lelked által a mi szíveinkben. Köszönjük néked, hogy most presbiterek fogadalomtételére kerülhet sor. Kérünk, áld meg az ő fogadalomtételüket, áld meg szívüket, áld meg életüket, add, hogy tényleg jó vezetői lehessünk ennek a gyülekezetnek. Kérünk téged arra, hogy áld meg az ige hirdetést, áld meg a gyerekek között szóló ige magyarázatokat, és kérünk, hogy legyél itt velünk az úrvacsorai közösségben, hogy hitáltal találkozhassunk te véled. Köszönjük néked, hogy meghallgattad könyörgésünket, ami megváltónkért, az Úr Jézus nevéért. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet. És kerítsünk sort presbiter testvéreinknek fogadalomtételére. Szeretném a testvéreknek újra felsorolni azokat, akiket presbitereknek választottunk. Ács Pétert, Birtók Lajost, dr. Csészabó András, dr. Földesi András, dr. Pauk János, László Tibor, Luksia György, Seprenyi István, Szilva László, Tokodi Ferenc és Zilahi Péter János. Ők a gyülekezetnek a rendes presbitériuma, a pót presbiterek pedig Kovács Kálmán és Mogyorósi Zoltán testvéreink. Most kérem a kedves testvéreimet, hogy álljanak ide az úrasztalához. Előre kérem azokat, akik nem tettek még presbiteri fogadalmat, Seprenyi István, Zilahi Péter János és Mogyorósi Zoltán testvéreimet, és kérem, hogy mögéjük pedig sorakozzanak azok, akik itt vannak, és akik már fogadalmat tettek. Fogadalmat azoknak kell letenniük, akik még nem tettek fogadalmat, de mögöttük hadd álljanak ott azok, akik már letették a fogadalmat, hogy lássuk gyülekezetünk vezetőségét. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Minden bölcsességben, tanítva és intve egymás. Mert akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Kedves testvéreim, miután egyházközségünk benneteket presbiterekké választott, megkérdezem először tőletek, ismeritek-e az egyházi törvények és szabályrendeletek presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit. Ha ismeritek, válaszoljátok, ismerem. És azokat magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Hajlandók vagytok-e az Isten és a gyülekezet színe előtt magatokat esküvel is elkötelezni a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére? Ha igen, mondjátok, Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen.
Isten megsegítő kegyelmében bízva, igen.
most jobb kezeteket a szívetekre téve, mondjátok utána az esküszövegét. Én,
Sepenyi István Zoltán,
János Péter.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket,
és feladatokat
Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére,
népünk javára,
a Magyarországi Református Egyház rendjében,
szolgálatként teljesíteni igyekszem.
Isten engem így segítsen.
Fogadja a mennyei Atya kedvesen készségeteket az ő szolgálatára, és adjon ti néktek erőt, és örvendező szívet, hogy betölthessétek ezt a munkát. Fogadjátok az Úr áldását, viseljetek gondot magatokra és az egész nyájra, melynek őrzőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amit tulajdon vérével szerzett. Köszönöm szépen, most foglaljátok helyet. Mi pedig helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket. És imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei Atyánk, hogy a te fiad által gyülekezetet gyűjtesz össze a világban, azt oltalmazod és megőrzöd a világ végezetéig. És köszönjük te néked, hogy ennek az egyháznak egy kis része lehet itt Újszegeden is. És köszönjük, hogy ebben a kis részben adsz istenfélő vezetőket a gyülekezet élére. Kérünk téged arra, hogy őrizd meg a mi presbitériumunkat, és áld meg minden egyes tagját, szükséges bölcsességgel, erővel, odaszánással, irántad való bizalommal. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj a szívükben, hogy példaképei lehessenek a gyülekezetünknek, és tőled kapott bölcsességgel, a Szentlélek által jó irányba tudják vezetni, úgy lelki dolgok területén, mint a földi dolgok tekintetében. Kérünk téged arra, Úrunk, hogy áld meg a mi presbitériumunkat, és őrizd meg a sátán sokféle kísértése közepette, hogy hűséges maradhasson hozzád minden egyes tagja. Kérünk téged, hogy tekints rájuk, és a te gazdag áldásodat szaporítsd meg rajtuk, és mindnyájunkon, akik itt lehetünk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, most helyünkön maradva a 90. Zsoltárt lapozzuk fel. A 90. Zsoltárunkat. És ennek az utolsó versét énekeljük el. Szolgáidon láttassa dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiai. 90. Zsoltárunk 9. utolsó versét énekeljük el, készülve az ige hirdetésre.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten tiszteletünk alapigéjét. Máté evangéliumának 4. részéből, a 18. verstől a 20. versig terjedő ige szakaszból. Máté evangéliumának 4. részében a 18, 19. és 20. versekben ezt olvashatjuk. Mikor pedig a galileai tenger mellett járt vala Jézus, látta két testvér, Simont, akit Péternek neveznek, és Andrást, az ő testvérét, amint a tengerbe hálót vetnek vala, mert halászok voltak. És mondanékik, kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halászatok. Azok pedig azonnal otthadván a hálókat, követték őt. Kedves testvérek, az elmúlt héten, kedden, Biblia órán valaki kedvesen emlékezett vissza a gyermek, illetve fiatal korára, és ezt hadd idézzem most itt előttetek is, elmondta, hogy ő sokszor követett valakit. Volt egy osztálytársa, aki kisregényt írt, hát hozzáfogott ő is, és írt éjt-nappallát éve. Aztán valaki hívta, hogy menjen sakkozni. Hát elindult, és attól kezdve éjt-nappallát éve sakkozott. Aztán valaki azt mondta neki, gyere, menjünk el matematikusnak. Hát menjünk, mondta az illető. Ahogy így elbeszélte ezeket a dolgokat, eszembe jutott, hogy bizony hányan és hányan hívnak bennünket életünk folyamán, hogy kövessük őket. És ha így visszaemlékezünk, akkor hány embert követtünk is. Mentünk utánuk. A legkülönbözőbb, olykor nem éppen tiszta utakra is. Nos, azért mind a mai napig az istentelenségben veszteglő világ számtalan zegéből, zugából halljuk ezt a suttogást, vagy éppen kiáltást, hogy kövess engem, élj úgy, ahogy én akarom. Hát ezt halljuk sokszor az újságokból, halljuk a tévéből, halljuk a rádióból. Ezernyi ember mondogatja ezt nekünk. És kérdés, hogy meghalljuk ebben a nagy suttogásban és zűrzavarban azt, amikor maga Jézus szól hozzánk. Mert ő is azt mondja nekünk, hogy kövess engem. Meghalljuk-e a világ alkotójának, egyetlen üdvözítőjének, a legfőbb bírájának és újjáteremtőjének ezt a halk és szelíd, de határozott szavát, amit azt mondja nekünk, engem kövessetek. Erről a hívásról beszélgettünk az elmúlt vasárnap, és ma is erről szeretnék beszélni. Először is Jézus követésének az előfeltételeiről, aztán utána ennek előidézőjéről és végül a következményeiről. Nézzük tehát először az előfeltételeit. Azt látjuk, testvéreim, hogy Jézus nem szabott semmiféle előfeltételt Péter és András elé. Egyszerűen azt mondta nekik, kövessetek engem. És a két ember azonnal fölkelt és követte őt. Jézus nem mondott nekik semmi olyasmit, hogy először változtassátok meg magatokat, először tegyétek alkalmassá magatokat az én követésemre. Semmi ilyesmi el nem hangzott. Csak annyi, kövessetek engem. Pedig ezek az emberek piszkosak voltak, halszagúak voltak, izzadságszagúak voltak, napbardítottak voltak, és biztos nem csak külsőleg, hanem gondolkodásukban, életvitelükben sem voltak tökéletes szentek, hiszen ugyanolyan bűnös emberek voltak, mint bármelyikünk. De nem kellett előbb hazamenniük, hogy megmosakodjanak, hogy új ruhát vegyenek föl. Nem kellett előbb magukat megjavítani, jóvá tenni a sok bűnt, amit addig elkövettek, hanem úgy mehettek, ahogy voltak. Ahogy voltak. Ezek az emberek nem is próbálkoztak azzal, hogy bármit is tegyenek. Hanem azt olvassuk, hogy ezek úgy, ahogy voltak, büdösen, piszkosan, halszagúan, bűnösen, sok téves gondolattal és sok rossz indulattal a szívükben beállnak Jézus követésébe. Aztán majd kiderül később, hogy Jézus teszi őket méltóvá és alkalmassá az ő követésére. Jézus, nem ők magukat. Nos, velünk is valami hasonló történik, testvéreim. Jézus hív bennünket, és ha azt mondja nekünk, hogy kövess engem, akkor nincsenek követelményei. Hogy de előbb, még ezt csináld, még azt csináld. Nem mond semmi olyat, hogy de előbb, légy egyháztag, konfirmálj, keresztelkedj meg, tanulj teológiát, ismerd meg vele kapcsolatban mindent, és majd utána, ha jó ember lettél, utána kövess engem. Nem, csak annyit mond nekünk, testvérek, nagyon egyszerűen, határozottan és világosan, szelíden, kövess engem. Sokszor találkoztam már olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy ők hallják Jézusnak ezt a hívó szavát, de én nem mehetek Jézus után, mert olyan sok bűnöm van. Olyan sok bűnöm van. Előbb jóvá kell tennem a bűneimet, mert csak akkor lehetek majd az ő követője. Testvérem, nem kell jóvá tenni semmit. Más azt mondja, nem hiszek eléggé. Az én hitem még olyan picike, olyan kis pislákoló lánghoz hasonlít. Még nem lángol, nem olyan, mint egy mágia. Nem elég erős a hitem. Nem kell, hogy a hited erősödésére várj. Mert nem kell, hogy nagy hittel lép Jézus követésébe. Elég egy picike hit. Más azt mondja, én olyan keveset tudok Jézusról. Még előbb kellene átolvasnom a Bibliát többször, és kellene áttanulmányoznom néhány könyvet Jézusról. Meg kéne ismernem az egyház tanításait Jézusról, és majd, ha eleget tudok, akkor majd utána beállok a követésébe, de addig nem érzem magam alkalmasnak erre. Testvérek, Jézus nem mondja, hogy többet kell tudnunk. Nem mondja, hogy többet kell tudnunk. Elég az a kevés, amit tudsz róla, ahhoz, hogy kövesd őt. Más azt mondja, olyan szentségtelen vagyok, előbb erkölcsösebbé, szentebbé kellene válnom, mert csak utána követhetem őt. Nem kell szentebbé válnod. Nem kell erkölcsösebbé válnod. Majd Jézus erkölcsösebbé meg szentebbé tesz. Úgy jöhetsz, ahogy vagy. Ismét más azt mondja, elégedetlen vagyok magammal. Majd ha elégedett leszek magammal, majd akkor mehetek vele. Mert eddig nem fog engem elfogadni így. Hiszen ha én nem vagyok elégedett magammal, ő hogy lehetne elégedett én velem? Jézus nem mondta, hogy légy elégedett előbb magaddal, és akkor majd ő is elégedett lesz veled, és akkor követheted. Úgy követheted, amint vagy. Jézusnak, testvéreim, úgy kellünk, ahogy vagyunk. Ahogy vagyunk, a bűneinkkel, a tudatlanságunkkal, a kicsinke hitünkkel, a kétkedéseinkkel, az önmagunkkal való elégedetlenségeinkkel, a szentségtelenségeinkkel és sok minden egyébbel. Nekünk úgy kell, neki úgy kellünk, pontosan, ahogy vagyunk. Majd ő elvégzi a többit a szívünkben, a lelkünkben. Hogyha előbb akarunk valamit csinálni, és magunkat alkalmassá tenni, és méltóvá tenni Jézus követésére, testvéreim, jegyezzük meg, hogy soha az életben nem fogunk tudni az ő követésébe beállni. Mert soha nem fogjuk tudni magunkat olyan állapotba hozni, magunkat úgy gatyába rázni, hogy most már alkalmasnak érezzük magunkat a Jézus követésére, sőt, minél inkább alkalmasnak érezzük magunkat, annál alkalmatlanabbak vagyunk rá. Ne próbálkozzunk azzal, hogy Jézus követését úgy kezdjük el, hogy először majd magunknak kitűzött feltételeket teljesítünk. Ő nem tűz ki nekünk feltételeket. Ő csak egyszerűen azt mondja nekünk, hogy kövessük őt, és mi erre tényleg úgy válaszolhatunk, hogy a 460. dicséretünkben énekeljük is talán úrvacsoraosztáskor, amint vagyok, sok bűn alatt, így jövök. Amint vagyok, kétkedéseimmel, tudatlanságommal, szentségtelenségeimmel, rossz szokásaimmal, ha neked így is kellek, Jézus, ha neked így is kell, ha így is szükséged van rám, ha így is igényt tartasz rám, hát jövök. Jövök utánad. Halszagú vagyok, büdös vagyok, tisztátalan vagyok, mocskos vagyok, de ha hívsz, akkor jövök. Kedves testvérek, egyet itt azért mégis szeretnék külön kihangsúlyozni. Azt tudnélik, hogy elindulni az Úr Jézus követésébe mégiscsak nekünk kell. Jézus azt a két testvért, meg másokat se rángatott ki fizikai erőszakkal a hajójából, hogy most pedig jöttök utánam, ha tetszik, ha nem. Nem alkalmazott semmiféle kényszert. A két embernek kellett elgondolkozni a híváson, nekik kellett letenni azt a hálót, nekik kellett kievezniük a partra, nekik kellett kilépniük a csónakból, és nekik kellett otthagyni mindent, és követni őt. És ezt meg is tették. És ez azért velünk is így van, testvérek. Ha Jézus megszólít minket, nem szab előfeltételeket, de a hajónkból kiszállni nekünk kell. Nekünk kell elhatározni, és nekünk kell eldönteni, hogy most megyünk, vagy maradunk. Azt érezzük, és tudjuk, és értjük, hogy ha Jézus megszólít minket, hogy kövess engem, akkor minket egy ilyen döntési helyzetbe hozott. Valamit válaszolnunk kell, valamit válaszolni is fogunk. Kikerülhetetlenül. Vagy ott maradunk, abban az életben, amit addig éltünk, nélküle, bűnökben, sok minden egyébben, vagy elkezdünk egy új életet Jézussal. Ezt el kell dönteni. Mielőtt ebbe döntesz, azért gondold meg, testvérem, és gondoljuk meg, hogy ki hív bennünket. Fontoljuk meg, hogy ki hív minket. Azt is fontoljuk meg, hogy honnan hív el bennünket, és azt is, hogy mire hív el bennünket. Alaposan töprengjünk el ezen a dolgon, ha az Úr Jézus hívását halljuk a szívünkben, a lelkünkben, mert ezen a döntésünkön nagyon sok múlik, azt tudjuk. Azt mondja Isten Mózes által a népnek, itt van az én utam, és itt van a ti utatok, ez az életútja, ami az örök életre vezet, ez a halál útja, ami a kárhozatba vezet. Válasszátok az életet. Elétek adtam mind a két utat. Maradhattok a csónakba, a bűneitekbe, és jöhettek utánam. Az a halál útja, ez meg az életé. Ez oda megy, ez meg amoda. Válasszatok. Itt nagyon sok függ azon, testvéreim, hogy mi, amikor meghalljuk az Úr Jézusnak a hívását, mit válaszolunk. Ő minden esetre azt mondja nekünk, kövess engem, és válaszd ezzel az életet, ahogy Péter és András is tette. A követésnek tehát először ebben mélyültünk el, előfeltétele nincsen. Jézus hív, mert úgy kellünk neki, ahogy vagyunk. De a csónakunkból idézőjelbe téve nekünk kell kiszállni, és a szívünket átadva őt követni. A második gondolat, amit szeretnék aláhúzni, hogy van ennek a hívásnak egy előidézője, illetve követésnek, amit elkezdődik egy Krisztus követés két ember életében, ennek van egy előidézője, de mi idézi elő, ki idézi elő, hogy ez a két ember fogja magát, és ahogy olvassuk az igében, azonnal kiszáll a csónakból, és követi ki Jézust. Csatlakoznak hozzá. Ezt a hívást, testvérek, nem fűszerezte Jézus ilyenekkel, hogy na jöjjetek utánam, s én majd titeket egészségesekké teszlek. Minden sikerülni fog nektek, amihez csak hozzáfogtok. Nagyon gazdagok lesztek. Nagyon jól fog menni minden az életetekbe. Na gyertek, kövessetek. Semmi ilyesmit nem mond Jézus nekik, ugye? Akkor meg miért mennek utána? Hát azt ránéztek, egy egyszerű valaki volt. Tudták ők már, hogy ez valaki több, mint egy ember. Hittek már ő benne. De mégis olyan furcsa ez, hogy csak fogják magukat, és fölállnak, és mennek utána. A magyarázat, testvérek, itt maga Jézus. Maga Jézus a magyarázat. Jézus szól hozzájuk, és úgy szól hozzájuk, mint Isten fia. Ő az Isten fia, az azt jelenti, hogy a Szent Háromság Isten második személye. Ő szól hozzájuk, mint az uraknak az ura, vagyis a legfőbb úr az egész mindenségben. Ő szól hozzájuk, mint aki később meghal értük, életét adja értük, mint az ő szerető megváltójuk. És amikor ez a Jézus megszólal, testvérek, akkor a szavaiban isteni hatalom és erő van, és a szavaiban isteni, tökéletes isteni szeretet rejlik. Valami olyan megalapozhatatlan, közvetlen tekintélye volt az Úr Jézus szavainak azok előtt, az emberek előtt, a szívük előtt, hogy egyszerűen szinte nem is tehettek mást, mint hogy letették a hálóikat, kielveztek a partra, és elindultak Jézus után. De Jézus testvéreim, ma is ugyanaz a személy, és ma is ugyanúgy hív bennünket, ugyanazokkal a szavakkal hív bennünket, amikor megáll az életünknek a hajója mellett, amiben éppen végezzük a magunk is szokásos hétköznapi teendőit. Megáll mellettünk, és megszólít, kövess engem. Ugyancsak az Isten fia szólít meg minket. Ugyancsak az uraknak az ura szólít meg minket. Ugyancsak az emberiség egyetlen megváltója, üdvözítője szólít meg minket. És az ő hatalmas szava ma is ugyanaz a szerető szó, az a megalapozhatatlan tekintélyű szó, ami a Biblián keresztül ér el a szívünkhöz. Kövess engem. Ez a szó az, testvérek, amit bennünket is rábírhat arra, hogy Jézus követésébe beálljunk. Ha ez a szó elér bennünket, testvérek, lehet, hogy egy darabig még ottan ténykedünk, végezzük a magunk kis Jézus nélküli keresztjén életét, vallásos gyakorlatainkat, de ezt a hívást nem tudjuk azért maradéktalanul kiűzni a szívünkből. És nem tudunk úgy tenni, mintha életünkben nem is hallottuk volna ezt. Mert azt akarom, és az Úr is azt akarja, hogy ez a hívás csak visszhangozzék a szívünkben. Visszhangozzék a szívünkben egészen addig, amíg el nem dől a szívünkben, hogy követjük Jézust. Visszhangozzék addig, amíg itt a földön vagyunk, és még nem született meg az elhatározó döntés a lelkünkben, hogy mi Jézusnak a tanítványai akarunk lenni. Utána már nem kell, hogy visszhangozzon annyira a szívünkben, de majd egyébként majd kitérünk még arra is, hogy utána is visszhangoznia kell, mert Jézus újra meg újra elmondja nekünk. Mert Péternek is elmondta még egyszer a galileai tenger partján a feltámadása után, hogy kövess engem. És ugyanígy a hívő embereknek is, akik már a követői, még egyszer megismétli, minden nap megismétli, hogy kövess engem. De testvérek, nehogy az legyen valamelyikünkkel. És ezt én komolyan mondom, nem azért, mert lelkész vagyok, meg nekem ezt mondani kell. Nehogy az legyen, hogy a pokolba emlékezünk vissza majd, hogy engem Jézus hívott, mert ott is visszhangozni fog a szívünkbe, hogy Jézus engem hívott, és nem mentem utána. Pedig ott dőlt volna el, hogy én oda kerülök hozzá, és az Isten népével együtt leszek az örök életbe. Csak hadd visszhangozzon bennünk, testvérek, itt a földön. Egészen addig, míg el nem dől a szívünkben, hogy követjük Jézust. Kövess engem. Az Urak ura hív. Az egyetlen megváltót hív. Az Isten fia hív. Teljhatalommal és végtelen szeretettel. Megalapozhatatlan tekintéllyel. Ha a szívedben hallod, kövesd a Jézust. Kövesd a Jézust. Láttuk, testvérek, hogy milyen feltételeket szab Jézus, pontosan, hogy nem szabott semmilyen előfeltételt. Láttuk azt, hogy mi váltja ki igazából az ő mellette való döntést, tudnélik az ő hatalmas, szeretetteljes szava, az ő lénye tulajdonképpen. És végül nézzük meg, hogy milyen következményei vannak az ő követésének. Elmúlt vasárnap beszéltünk arról, hogy Jézus radikális változásokat okoz ennek a két embernek is az életébe. Radikális, mert hogy addig ők Jézus nélkül éltek, és onnantól Jézussal éltek együtt. Ennél radikálisabb változás, testvéreim, egy ember életében nincsen, mint hogy Jézussal él, de korábban nem élt Jézussal. Ez olyan, mint a pozitív és a negatív sarok. Ez olyan, mint a fehér és a fekete. Ez egy elég radikális különbség. Akik már Jézus követésébe álltak, azok tudják, hogy mennyire más most, mint amilyen volt korábban, amikor még nem voltam Jézus követője. Erről beszéltünk múlt vasárnap, de Jézus nem csak radikális változást munkál, hanem átfogó változásokat munkál egy ember életébe. Az egész életére kiterjedő változást. Ezeknek a Péternek és Andrásnak, itt kezdődik el, amikor odállnak Jézus követésébe, ez a komplex változás az életükbe. Ez a mindenre kiterjedt, ez az átfogó változás az életükbe. Jézus ettől kezdve, hogy odaálltak mögé, új gondolkodásmódot tanít nekik, új erkölcsi értékeket ültet a szívükbe, új szemléletmódot tanít nekik, új viszonyulást az Istenhez és az emberekhez, a nehézségekhez, a különböző ténykedéseikhez, megváltoztatta a hangsúlyokat az életükben, ami addig nem volt hangsúlyos, hangsúlyos lett, ami addig nagyon hangsúlyos volt, háttérbe került, új szokásokat vetetett fel velük, új időbeosztást gyakoroltatott velük, új életmódra nevelte őket, új kapcsolatrendszerbe állította őket, új életritmusra szoktatta rá őket. Jézus őket és az egész életüket átváltoztatta, megváltoztatta, és Jézus testvérei ma is ezt teszi. Ha követésébe állunk, megtörtént a radikális fordulat, de ott kezdődik el a komplex, az átfogó átváltozás az életünkben. Jézus nem hagy minket, az életünk egyetlen részét, a személyiségünk egyetlen zegédzugát nem hagyja érintetlenül. Velünk is elkezd foglalkozni Jézus, és a szívünkbe új gondolatokat, új indítékokat, új gondolkodásmódot ad, új erkölcsi értékeket ad, új lelki, a lelkiismeretünket szinte újra hangolja, hitünket erősíti, és így tovább, és így tovább. És ahogy a szívünket, a személyiségünket változtatja, úgy változtatja a hétköznapi életünket is. Mert új szokásokat veszünk fel, új barátokra, új testvérekre teszünk szert. Egyszerűen az életritmusunk, az időbeosztásunk is lehet, hogy átalakul. Szépen, folyamatosan beindul egy mindenre kiterjedő átalakulás. Ezt a Biblia megszentelődésnek nevezi. És semmi köze nincsen a szentekhez. Ez a Bibliában megszentelődés. Hogyha valamelyikünk tehát beállt az Úr Jézus követésébe, akkor onnantól kezdve tudja, hogy Jézus az egész személyiségére, az egész életére igényt tart, és nem mondhatjuk azt neki, hogy Jézus, neked ehhez nincs közöd. Semmire nem mondhatjuk. A kékszakálú herceg mondhatta Juditnak, hogy neked ehhez a szobához nincs közöd, vagy ahhoz a szobához nincs közöd. De mi nem mondhatjuk Jézusnak, hogy neked ehhez meg ahhoz nincs között, mert ő olyan, mint az a szerelmes asszony, hogy az mindenhova be akar nézni, mindent meg akar ismerni, akkor is, ha az életébe kerül. Jézus mindenhez hozzá akar nyúlni az életünkbe, testvérek. Ezt tudomásul kell vennünk. Jézus nem olyan, hogy na, itt és ott egy kis változtatást végrehajtok rajtad, de egyébként elég jó ember vagy. Nem, testvérek. Ő mindenhez hozzá nyúl. Itt nem arról van szó, hogy na majd Jézus akkor azt akarja tőlem, hogy néhány új gondolatot fölvegyek a fejembe róla, meg néhány új erkölcsi értéket beépítsek valahogy az életembe, meg néha elmenjek a templomba, meg néha imádkozzak, meg néha a Bibliát is a kezembe vegyem. Ő nem ilyen pontszerűen változtatja az életünket, na, kicsit változtatok rajtad valahol. Hanem egyszerűen ő fogja az egész valónkat, az egész életünket, és átviszi egy darálón. Ez én durván hangzik, de mégis vegyük komolyan. Egyszerűen átdarálja az egész valónkat, az egész életünket a kezébe, csak az a jó, hogy ez a daráló néha kemény, de ugyanakkor tudjuk, hogy egy szerető kéz hajtja ezt. Ő tudja, hogy minket hol és hogyan és mi módon kell megváltoztatni, de megváltoztat, testvérek. És ahogy változtat, az ember azt tapasztalja, hogy eltűnik az, amit korábban tapasztalt az életében, tudnélik egy ilyen kettősségben él a legtöbb ember. Vasárnap elmegy a templomba, leül, meghallgatja az Isten tiszteletet, szeret is ott lenni, énekelni, meghallgatni az ige magyarázatot, sok imádkozni, fontos is neki. De mihelyst befejeződik az alkalom, kimegy a templomból, és már is az egész, mintha, ami volt, az mintha úgy szétpukkant volna, mint egy buborék. És ott kint van a való világ. Ott kint van a való világ. És egy ilyen furcsa kettősségben él az ember, hogy elmegy a templomba, ott olyan kegyes, ott olyan hívő, aztán kimegy ott meg olyan hitetlen, olyan nem hívő. Na testvérek, a Jézus Krisztus, amikor kezd minket, mint követőit változtatni, egyre inkább eltűnik ez a határ. Úgymond a szent és a profán között. Nincs határ. Egyre inkább nincs határ. Ugyanúgy ül az ember a templomba, mint otthon. Ugyanúgy végzi a gyülekezetbe a szolgálatát, mint a munkahelyén a szolgálatát. Jézus az egész életét szentté teszi, megszenteli. Az ember korábban lehet, hogy azt gondolta, hogy na hát, tényleg ez valami különös hely. tudnélik a templom, vagy a gyülekezet. És aztán megérti, hogy az otthonom is lehet templom. És az én gyülekezetem nem csak ott van vasárnap a templom, hanem az én családom is egy gyülekezet. És amilyen szent dolog az, hogy teszek a persejbe, itt ugyanolyan szent dolog az is, hogy a boltba mire költöm a pénzemet. És ahogy itt viszonyulok a testvérekhez, az emberekhez, ugyanolyan szent dolog az is, hogy én otthon és a munkahelyemen hogy viszonyulok az emberekhez. Jézus egyszerűen, testvérek, nem tűri, hogy az ő gyermekeinek, követőinek az életében a szent és a profán így elkülönüljön, hanem ő homogénné teszi az életünket. Ez ennek a folyamatos átváltozásnak a következménye. Ebből persze a Krisztus követésébe beálló ember előre semmit nem sejt. Tudhat róla, hogy most ez majd lesz, de hogy megy végbe, nem tud. Ő csak azt látja, hogy itt van Jézus. Ő hív engem, és onnantól rábízom magam, hogy ezt a komplex, ezt az átfogó változást milyen ritmusban, hol, hogyan, mi módon hajtja végre. De tudjad, hogyha Jézus követésébe állsz, át fog változtatni. Metamorfózison mész keresztül, hogy Pál apostolt idézzem. Átváltozáson megyünk keresztül. Nem csak egy komplex változáson, hanem egy folyamatos változáson. Ezt is szeretném még aláhúzni befejezésül. Mert testvérek, nem úgy van, hogy beállok a Jézus követésébe, ugye? És akkor én onnantól kezdve tökéletes, perfekt hívő ember lettem. Nem így van. Hanem ha beáll valaki Jézus követésébe, akkor elkezdődik egy olyan folyamat, ami tart a haláláig. A haláláig tart. Jézus, akit így a követésébe hív, és elkezd megváltoztatni, azt az élete utolsó pillanatáig változtatni fogja. Folyamatosan. Nem hagyja abba soha. Nem hagyja abba soha. Formálja, testvérek, az életünket. Ahogy Pétert meg Andrást is formálta. Hát szinte, ha végig olvasnánk Péternek az életét a Bibliában, látjuk, hogy Péter Jézus közelébe folyamatosan hogy változott meg. Ebből az emberből, aki itt volt, hogyan lett más ember a Jézus feltámadása után, és hogy lett ebből az emberből az, aki aztán megírt azt a két levelet, ami az Új Szövetség végén van. Jézus egy folyamatos változáson vitte keresztül. Ezt a halászt, aki a végén úgy tudjuk vértanú lett, a testvérével együtt, Andrással együtt. Egy folyamatos változás részese. Ugyanúgy mi is, testvérek. Jézus folyamatosan megszentel. Hogyha valaki azt gondolja, hogy én már kész vagyok, én már kész hívő vagyok, én már nem lehetek jobb, én már nem tudhatok többet, én már nem lehetek bölcsebb, én nekem már nem kell az önmegtagadást gyakorolnom, én nekem már nem kell a szeretetet gyakorolnom, én már tökéletes vagyok a hitben, mert én nekem már többet ebből hithez nem lehet már hozzá se tenni, az végzetes félreértésbe van. Mert soha nincs olyan, testvérek, az életemben és az életünkben, hogy mi már mindent megtanultunk, mindent tudunk, mindent jól csinálunk, tökéletesek vagyunk a szeretetben, a megértésben, a türelemben, és kész. Most már nekünk minket nem kell alakítani, mert mi perfektek vagyunk. Hát ez az, ami nincs. Hogyha egy hívő mégis ezt gondolja, ugye, akkor lesz gőgössé, olyanná, mint a farizeusok Jézus korába. Akkor mindenkit lenéz maga körül, ő a tökéletes hívő. Ő neki már nincs szüksége arra, hogy itt egy másik hívő ember mondjon valamit neki, hogy tanítsa valamire, hogy figyelmeztesse, hogy incsen. Nem, ő már a tökéletességnek a mintaszobrává változott. Nem érzi, hogy rászorulna bárkire is. Még az Úrra se szorul rá, megy ez már neki tökéletesen. Testvérek, ez egy nagyon szomorú állapot egy embernek. Jézus harcolt a farizeusok ellen, és Jézus harcol azok ellen az emberek ellen, akik hívő létükre magukról ilyeneket gondolnak. Meg kell tanulnunk azt, hogy alázattal leborulunk, és azt mondjuk, Uram, nekem még mindig változni kell. Lehet, hogy már 20 éve, 30 éve hívő vagyok, de még mindig változnom kell. Mert látod, hogy még mindig ott vannak bennem a szüleimtől eltanult rossz beidegződéseim. Még mindig itt vannak az én rossz szokásaim. Még mindig itt vannak a tévhiteim. Még itt vannak az én belém kövesedett hamisságaim. Szükséges, hogy változtass engem, és valahogy levakard rólam ezeket a rám égett negatívumokat. Változtass engem, Uram! Testvérek, Jézus változtat. Csodálatos szeretettel, mert ezt végtelen szeretettel végzi. És újra mondom, végtelen hatalommal végzi. Szeretettel és hatalommal folyamatosan változtat bennünket. Ezt a folyamatot pedig, testvérek, hogy így mondjam, Ha látjuk így egészében, egy kicsit lássuk részleteibe is, mert ez kis lépésekbe megy az év végbe. Kis lépések szerint megy végbe. Jézus nem egyszerre változtat. Kis lépésekbe mutat valamit nekünk. Tanuld meg ezt. Fogadd el ezt. Gyakorold ezt. Most menjél és kérj bocsánatot tőle. Most menjél és bocsáss meg neki. Most tedd rendbe ezt a dolgot, ezt az életedben. Most zárd le valamit, most kezdj el valamit. Most kelj föl, és csináld meg ezt. Most ülj le, és legyél csöndbe. Most ezt, most azt tanuld meg tőlem. Most vegyél részt ebben, most ne vegyél részt abban. Egyszerűen, testvérek, ezt nem lehet itt gyakorlatilag lebontani, csak azt lássuk, hogy Jézus ilyen kis, engedelmes lépéseket vár tőlünk, és miközben mi tesszük ezeket a kis botorkáló lépéseinket a követésébe, közben átváltozunk. Megváltozunk. Más emberekké leszünk. Jézus ezt a folyamatot munkálja az életünkben, ha az ő követői leszünk. Íme testvérek, előttünk van megint ez az ige. Az Úr Jézus az, aki hív, bennünket ma is ő hív, az Isten fia, az Urak ura, az egyedüli üdvözítő. Kövess engem. Ha valamiért követjük, akkor az legyen ő maga. Ha valamiért mellette határozunk, legyen az ő maga, mert ő hív, ezért megyek. És ha elindultunk, és megtörtént a radikális változás, készüljünk fel arra, hogy mélyreható és átfogó változásokat fog a személyiségünkben és az életünkben is végrehajtani, mégpedig nem egyszerre, hanem folyamatosan, halálunk pillanatáig. Vigyük magunkkal tehát ezt az ígért, testvérek, Jézus így szólt hozzájuk, kövessetek engem. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy nem csak ott, hanem ma is megállsz halászó, vadászó, madarászó életünk mellett, és köszönjük néked, hogy ránk szólsz, és azt mondod nékünk, hogy téged kövessünk. Nem érdekel az, hogy éppen mit csinálunk, hogy vagyunk, mint vagyunk. Téged az érdekel, hogy ott legyünk veled. Jóban, rosszban, esőben, viharban, templomban és hétköznapi életünkben. Kérünk téged arra, hogy segíts a te hívó szavadat meghallani, azt komolyan venni, és eldönteni a szívünkben, hogy követünk téged. Kerül, amibe kerül, lesz, ami lesz. Történjen, aminek történni kell. Köszönjük te néked, hogy a tieidet az örök élet felé, az üdvösség felé vezérled, és köszönjük néked, hogy a hívás is, és ez az átváltoztató, folyamatos munkád is hatalmas és szerető kezedből jön. Kérünk téged arra, hogy segíts ezeket megértenünk, és segíts magunkat néked feltétel nélkül kiszolgáltatni. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál, sőt, ma is hívtál bennünket. Kérünk, segíts igennel válaszolnunk. Köszönjük néked, hogy együtt lehetünk, és kérünk arra, hogy a hirdetett ige után hadd részesüljünk a látható igében, az úrvacsora jegyeiben is, és add meg, hogy ne csak az ige hirdetésben hallhassuk meg a te szavad, hanem meghallhassuk a látható jegyek mögött is. Meghallhassuk a te drága hívó szavadat. Kövess engem! Köszönjük, hogy rád bízhatjuk gyülekezetünket, családjainkat, gyermekeinket, a gyászolókat, a nehézségekben, kórházakban lévő testvéreinket. Kérünk téged arra, hogy légy gyógyítójuk, légy megerősítőjük mindegyik őjüknek. Könyörülj meg nemzetünkön, és add, hogy ez a nép fölébredjen az istentelenségéből, és hozzád térjen, Úr Jézus Krisztus, hadd legyen a te követőddé minél több honfitársunk. Kérünk, hogy szólítsd meg az embereket, hogy első renden és mindenek fölött téged követhessenek. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége. ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Kedves testvérek, most úrvacsoraosztásra kerül sor. Azt kérem a testvérektől, hogy énekeljük úrvacsorára készülve a 225. énekünknek a kijelölt verseit. 225. énekünk 4. versétől énekeljük el a 8. verséig. Hogyha valaki nem kíván részt venni az úrvacsoraosztáson, akkor az ének eléneklése után eltávozhat, de mindenkit szeretettel hívunk és várunk az úrasztalához is.
Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsora sákramentumát. Leírja ezt nékünk Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt első levele 11. részében, a 23. és következő versektől. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret. Hálákat adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszatér. Hallottuk testvérek a szereztetés igéit, most jertek, bűnvalló imádsággal forduljunk a mi Úrunkhoz. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te, aki hívtad azt a két tanítványt, akkor te utána meghaltál értük a kereszten. Elvállaltad bűneiket, kárhozatukat, és megváltottad őket. És köszönjük, hogy nem csak őket, hanem minden követődet megváltottad. Légy áldott azért, hogy a mi bűneinket is elvetted. És köszönjük te néked, hogy a kárhozatunktól megszabadítottál minket ott a véres keresztfádon. Köszönjük néked azt az egyszeri, ismételhetetlen és tökéletes, semmi kiegészítésre nem szoruló áldozatot. Légy áldott azért, hogy most a szent jegyek által azt munkálod, hogy fölnézzünk a te keresztedre, és megemlékezzünk kereszt halálodról. Köszönjük, hogy te munkálod ezt bennünk, aki föltámadtál és élsz. Urunk, amikor most keresztedre nézünk, köszönjük néked, hogy megláthatjuk a magunk nyomorúságát, és megvallhatjuk előtted, hogy mi igencsak bűnbocsánatra szoruló emberek vagyunk. Mert sokszor és sokféleképpen szektük meg a te törvényeidet. Sokszor és sokféleképpen árultuk el, hogy velünk született az istentelenség, a hitetlenség, az anyagiasság. Látod, Urunk, a mi szívünket, életünket. Kérünk, mosogassál meg minket. Tisztogass meg kegyelmedből. És tégy alkalmassá arra, hogy követőid legyünk. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, most mondjuk el a keresztjének hitvallását, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemettették. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján. Onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint teszem fel a következő kérdéseket, melyekre válaszoljatok lelkiismeretesen, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első emberpárnak bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik önerőből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Hiszitek-e, s valljátok-e? Hiszen... Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülve az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti értetek testben elküldte, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűn hatalmát és kárhozat erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vére érdeméért, hitáltal megigazít. Hiszitek-e és valljátok-e? Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámasztotta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve átvisz az ő örök dicsőségébe. Hiszitek-e és valljátok-e? Hiszen... Ígéritek-e és fogadjátok-e, hogy ti a kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígéritek-e és fogadjátok-e?
Ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, mégis elhívott szolgája, hirdetem ti néktek a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből, az Úr Jézus Krisztus érdeméért mindnyájunknak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és jöjjünk az Úrasztalához, a gyülekezet megszokott rendje szerint.